Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 369. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 369. dicséretünk első versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen! Foglalva helyünket, a megkezdett dicséretünket, a 369. dicséretünket énekeljük második, harmadik és negyedik verseivel. A második vers így kezdődik: jövel megnyomorultaknak nemes vigasztalója. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét, amint írva található az a 71. Zsoltárban. A 71. Zsoltár 14. versétől a 24. versig terjedő szakaszban, nevezett helyen, eképpen olvassuk Isten igéjét. Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, amíg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra felhozol engem. Igen naggyá teszel, hozzám fordulsz és megvigasztalsz. Én is magasztallak hárfával, hűségedért, Istenem. Lantot pengetve éneklek neked, Izrael szentje. Újjong az ajkam, ha te néked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál. Nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek. Kedves testvérek, Isten áldása legyen közöttünk és rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való üzenetét e mostani órában is. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Ma is arra van szükségünk, mennyei édesatyánk, hogy a drága hit ajándékával meglátogassál bennünket, és hogy szítsad a te tüzedet a mi szíveinkben. Ma is arra van szükségünk, hogy a te világosságod átjárja a mi szívünket, gondolatainkat, egész valónkat, hogy végre felhagyhassunk mindazzal, ami sötétség, amihez nincsen közöd, amihez nem adhatod az áldásodat. Kérünk, vezesd a mi gondolatainkat, hogy eljuthasson értelmünkön keresztül a szívünkbe a te drága igéd üzenete, hogy változhasson a mi életünk, hogy változhassanak a mi cselekedeteink olyanokká, amelyek kedvesek a te színed előtt. Hisszük, hogy szent lelked által ma is nem csak jelen vagy közöttünk, hanem munkálkodsz a mi szíveinkbe, és hisszük azt is, hogy ami lehetetlen embernek, az mégis lehetséges te neked. Engedd ezt átélnünk és megtapasztalnunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és folytassuk könyörgésünket a 372. dicséretünk első versének éneklésével. A 372. dicséretünk első verse így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvasom közöttetek, János evangéliumának 7. fejezetéből, a 7. fejezet 37. versétől a 41. versig terjedő szakaszból, ahol a következőket találjuk megírva. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A sokaságból azok, akik hallották ezt az ígét, ezt mondták, valóban ez a próféta. Mások így szóltak, Krisztus ez. Kedves testvéreim, talán általános tünete az a társadalmunknak, de lehet, hogy nem csak a miénknek, hogy nem nagyon tudunk ünnepelni. Valahogy, mintha elfelejtettük volna, vagy mintha elvették volna a kényszer, ünnepek, a kedvét a legtöbb embernek attól, hogy ünnepeljen. Az ünnepeink, az egyházi ünnepeink általában két naposak, de talán mindannyian érzékeljük azt, hogy hát nagyon kevesen vannak, vagy vagyunk, akik úgy mind a két napon oda tudunk arra koncentrálni, ami az adott egyházi ünnepnek az üzenete, vagy mondani valója. Amikor János evangéliumát olvassuk ezen a mai napon, akkor azt olvassuk, hogy az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, ott Jeruzsálemben és kiáltott. Jézus is ünnepelt, és úgy ünnepelt, hogy ezeket az ünnepeket nem csak azért, mert rabbi volt és így illett, hanem mert a szíve, az Isten felé való hálája ezt motiválta benne, végig az Úrral, Istennel töltötte. Ez a nagy ünnep, amelynek a végén Jézus föláll, a lombsátrak ünnepe volt Izraelben, a zsidóság körében, amelyre akkor került sor, amikor véget ért az aratás, és a zsidók összejöttek, hogy hálát adjanak Istennek azért, amit abban az esztendőben Isten nekik ajándékozott. De ez az ünnep nem csak az aratásért való hálaadás volt, hanem egyszer s mind hála ünnep is volt azért a gondviselésért, amellyel Isten 40 esztendőn keresztül az ő népét a pusztában hordozta. Megemlékeztek arról a hosszú időszakról a zsidók, amikor Isten naponkénti gondviselése tartotta őket életben. Ez egy nagy ünnep volt, 7 napig tartott ez az ünnep, és volt még egy 8. napja is ennek az ünnepnek, ahol lezárták az ünnepet. Nem tudjuk pontosan, hogy Jézus a 7. napon állt-e föl ezen az ünnepen, vagy a 8. napon, mindegy. A lényeg az, hogy Jézus végig részt vett ezen az ünnepen. Neki nem volt sietős, neki nem voltak másfelé dolgai, hanem példát adott nekünk abban is, hogy akinek a szíve Istené, az Atya felé dobog szeretettel, annak mindig kedves minden alkalom, amikor Istennel lehet. És én bátorítom is a testvéreket, hogy ha szeretjük az Urat, a mi Istenünket, akkor soha ne sajnáljuk, főleg az egyházi ünnepeken, amelyek őróla szólnak, az ő szeretetéről szólnak, az ő kegyelméről szólnak nekünk, soha ne sajnáljuk az időt, Istenre. És soha ne sajnáljuk az időt arra, hogy ő vele lehessünk, ami mennyei atyánkkal, a gyülekezet körében, a sákramentumok által, a közösségben, az ige által. Jézus ebben is példát ad elénk. De nagyon érdekes, ahogy Jézus ezen az ünnepen, az utolsó nagy napon szóra emelkedik. A rabbik nem szoktak fölállni, miközben tanítanak. Jézus azt olvassuk, hogy fölállt. És nem csak mondott valamit, hanem kiáltott. És ezzel az ő egész viselkedésével, azzal, hogy fölállt a többi ember között, az, ahogy kiáltva mondta el azt a néhány mondatot, valami különös hangsúlyt adott annak, amit mondani kívánt. Azt akarta, hogy az emberek hallják, amit ő mond. Talán egy ilyen hétnapos ünnepnek a végén már azt gondolhatnánk, hogy mindenki elmondta, ami a tarsójában volt. Úgy szokott ez lenni, ha mi is együtt vagyunk egy órát, akkor azért az óra vége felé már csökken a figyelmünk, kicsit szétszóródunk. És talán úgy gondolom, hogy a zsidó rabbik is a nagy dolgokat az ünnep közepéig talán elmondták, amíg az emberek együtt voltak, addigra mindenki megérkezett, és még talán nem indult haza senki, aki odaszánta magát egy-egy zarándoklatra. És ők elmondták ezeket a nagy dolgokat. Jézus az utolsó napon, amikor már talán nincs senkinek olyan nagyon nagy mondani valója, mégis fölemelkedik és kiállt, és ez azt jelzi, hogy van valami, amit el akarok nektek mondani. Pedig talán már mindenki eltelt az ünneppel, azt gondolhatnánk. Sokszor eltelünk talán úgy fizikailag is az ünneppel, az evészettel, a találkozásokkal, és az ember azt mondja, hogy na, lassan jobb lesz visszatérni a régi kerékvágásba, lassan jobb lesz, ha minden visszaáll a régi rendbe. Jézus mégis fölemelkedik, mikor talán már gondolatban mindenki menni készül, amikor talán gondolatban úgy gondolja mindenki, hogy már megkaptunk mindent, elmondtunk mindent, elénekeltük a zsoltárokat, fölidéztük a múlt nagy dolgait. Hát most már lezárjuk ezt az ünnepet, akkor Jézus fölemelkedik, és kiállt. És azt mondja Jézus, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Jézusnak a külső viselkedése is, azt gondolom, hogy valahogy már figyelemfelkeltő, talán megdöbbentő is egy kicsit, de az, amit mond Jézus, az talán még inkább provokatív. Ha valaki szomjazik, bárki azt gondolhatná, hogy Jézus, hát 7 napja itt ünnepelünk. 7 napja itt ünnepelünk, az Isten dolgaival foglalkozunk. Hát nincs már szomjazni valónk, már sorba vettük az ujjainkon a napokat, a szokásokat, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Végigvettük az idei esztendőbe is. Hát most már megteltünk. Most már nem érzi talán senki úgy közöttünk, hogy valami hiánya lenne. Jézus azonban gondol azokra az ünneplőkre, akik az események ellenére szomjasak maradtak. Akik annak ellenére szomjaznak, hogy talán ott ültek 7 napot ezen az ünnepen. Jézus azoknak szól és azoknak kiált, akiket az éves rendszerességgel megünnepelt nagy ünnepkör önmagában még nem elégített meg. Talán érezzük ezt a különbséget, testvérek, hogy mennyire más valamiben részt venni, és valamiben megelégülni. Azt gondolom, hogy talán mi magunk is át szoktuk ezt élni, mindannyian. Hogy van, amikor egy istentiszteletnek csak a résztvevői vagyunk. Mindent úgy csinálunk, ahogy szoktunk, kinyitjuk a zsoltáros könyvünket, elolvassuk az igét, imádkozunk, részt veszünk a liturgiába, meghallgatunk valamit, és az ember azt mondhatja hazafelé menet, hogy részt vettem benne, de a szívem valahol mégis nyugtalan. Mintha nem történt volna meg az, amire én számítottam. Ezek a nagy ünnepek, amelyeket a zsidók éves rendszerességgel megünnepeltek, különösképpen is hordozták ezt a veszélyt, hogy mindenki nagyon jól tudta, az ifjabb nemzedéket gyermekkortól kezdve beavatták, hogy mikor, mit kell csinálni, melyik részén az ünnepnek, mely zsoltárokat énekeljük, mit eszünk, hogy viselkedünk, de talán voltak olyanok, akiket ez nem elégített mégsem meg. Akik talán hazafelé mentük be, azt mondták, hogy na ez is megvolt, de tulajdonképpen mitől is lesz ez az egész dolog más? Mert mi is történik itt évről évre? Jézus azon az utolsó napon feláll, és kiáltva szólítja meg azokat, akik nem találták meg a megelégülést magában az ünnepben. És azt mondja nekik, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. És ezzel Jézus egy titkot árul el minden ember számára, aki valaha is az Isten dolgainak, ünnepein részt vesz. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy jöjjön én hozzám. Jöjjön én hozzám, aki szomjazik. Aki úgy érzi, hogy nem találta meg a szíve lelke megelégülését, az jöjjön én hozzám. Jézus arra bátorítja a hallgatóit, hogy lépjenek az ünnep keretein túl. Lépjenek túl azon, amit megtanultak, amit beléjük vertek, amik a szokások. És azt mondja Jézus fölemelkedve, kiáltva, hogy aki szomjazik, akit megelégületlenül hagy a történés, annak azt mondom, hogy jusson el én hozzám, jöjjön ide én hozzám, és igyék, és elégedjen meg nálam, mert nálam meg fogja találni a megelégülést. Kedves testvérek, mindig nagy kérdése az életünknek az, hogy eljutunk-e Jézushoz. És higgyék el a testvérek, hogy minden ünnepünknek ez az igazi kérdése. Hogy eljutunk-e Jézus Krisztushoz. És a mi megelégületlenségünknek a legtöbbször az az oka, hogy nem jutunk el Jézusig. Eljutunk a templomig, eljutunk a szokásokig. Részt veszünk valamibe, de nem jutunk el Jézusig. Most hirdetem a testvéreknek, ennek az ünnepnek is a másodnapján, hogy Jézus közöttünk is felemelkedik, és így kiált, hogy jöjjön én hozzám az, aki szomjazik. Jöjjön én hozzám, aki szomjazik, és igyék, aki úgy érzi, hogy semmit nem mond neki egy-egy alkalom, egy-egy ünnep, aki úgy érzi, hogy a vasárnapjai annak ellenére, hogy az Isten házába eljön üresek, azt mondja Jézus minden ilyen testvérnek és mindannyiunknak, hogy jöjjél én hozzám. Jussál el én hozzám. Nem tudom, hogy el szoktunk-e jutni Jézus Krisztusig, és nem tudom, hogy ezen az ünnepen eljutunk-e Jézus Krisztusig. Egy olyan egyházban, közösségben vagyunk mindannyian részesek, amelyben az igehirdetésben, a sákramentumokban mi Jézus Krisztust igyekszünk hirdetni. Nem az ünnepekkel volt Jézus idejében sem a probléma, mert az ünnepek Istent hirdették. Azt hirdették, hogy milyen nagy az Isten, aki adott esőt, aki gondot viselt az elvetett magról, hogy a szárba szökkenjen és le lehessen aratni. Az ünnep akkor is arról beszélt, hogy milyen nagy az Isten, aki 40 esztendőn keresztül, ami bűnös népünket hordozta a pusztában, és napról napra ennünk adott. És még nem az ünnepben volt ott sem a hiba, hanem az emberekben volt a hiba, akik sokszor megfásult lélekkel, a lényeget nem látva és elfeledve csak részt vettek, de nem elégítettek meg, mert nem jutottak el Istenig. Most Jézus föláll közöttük. Ő az Isten fia. Azt mondja, jöjjön én hozzám. Mindenki, aki szomjazik. Testvérek, mi nem tudunk újat mondani, mi 2000 éve azt hirdetjük újból és újból, ünnepről ünnepre, vasárnapról vasárnapra, hogy Jézus Krisztushoz kell közelebb lépnünk, és ő hozzá kell mennünk, hogy megtalálja a szívünk és a lelkünk a megelégülést. Mi nem tudunk mást hirdetni. Nincs extra üzenete az egyháznak, amit majd egyszer csak a farzsebből elővesz. És akkor azt mondhatják az emberek, na erre már odafigyelünk. Mi 2000 éve ezt hirdetjük, amit Jézus Krisztus mondott. Jöjjetek, jöjjünk Jézus Krisztushoz. Ő hozzá, akinél ott van az élet, és akinél ott van a megelégülés. Azt mondja Jézus, aki szomjazik, aki közületek megelégületlen, az jöjjön én hozzám, és igyék. Ezzel Jézus azt is mondja, hogy én adom. Én nem tartom vissza magamat és az én javaimat senkitől. Én adom. De van egy dolog, amit neked kell megtenni, oda kell menni. A szívünkbe és a lelkünkben oda kell borulni Jézus elé. Meg kell nyitni magunkat előtte alázattal. Meg kell vallani azt, hogy üres vagyok, Uram. Hogy ott vannak a nagyszerű események, ott van minden vasárnap, ott vannak az ünnepek, amelyek rólad beszélnek, aki elküldted a fiadat értünk, aki elküldted a lelkedet, hogy általa közöttünk legyél, aki elrendeltél egy napot, hogy megemlékezzünk a te fiad győzelméről és feltámadásáról, de mindez engem nem elégít meg. Testvérek, belátjuk-e Isten előtt azt, és oda borulunk-e Jézus elé, azt mondva, hogy bennem van a hiba. Bennem van a hiba. És én szeretnék hozzád jönni és odaérkezni, te hozzád, Jézus Krisztus, hogy a szívem megelégüljön te nálad. Akik el tudunk így jutni Jézus Krisztushoz, el tudjuk azt mondani, hogy a szívünknek békességét mindig ott találjuk meg. És amikor békétlenné válik a szívünk, és olyan üresnek kezdjük magunkat érezni, akkor testvérek, tudjuk, akik valaha is ott jártunk Jézus Krisztusnál, hogy a gond ebben van. Nem a másik emberben van a gond, nem a világban van a gond, hanem abban van a gond, hogy én már nem vágyom annyira, hogy én már nem tudok oda borulni a lázattal Jézus Krisztus elé, hogy már nem tudom neki azt megmondani őszintén, hogy megürültem, üres vagyok, mert elhagytalak téged. A magam feje, a magam gondolatai alapján kezdtem rendezni az életemet, de Jézus, én hozzád akarok jönni. Olyan jó azt látni, hogy Jézus ennek az ünnepnek az utolsó napján feláll, és most nem azokhoz szól, akik megelégítettek, és akik boldog emberek önmagában attól, hogy részt vettek az ünnepen, hanem azokat szólítja meg, akiknek a szíve még mindig üres. Akik lehet, hogy ugyanúgy ültek ott a többi ember között, csak senki nem tudta róluk. Mert nem látott bele senki a szívükbe, hogy valahol mégis egy nagy űr tátong bennük. Mi sem tudjuk egymásról ezt eldönteni. Itt vagyunk a templomban Isten igéje körül, az ő beszéde körül, és nem látunk bele egymás életébe. Nem tudjuk azt, hogy mi van egymás szívébe, de Jézus Krisztus ma azt üzeni nekünk, aki szomjazik közöttetek, az én hozzám jöjjön. Az én hozzám jöjjön. Mert bennem nem fog csalatkozni. Az a csodálatos Jézus mondataiban, kedves testvéreim, hogy Jézus mindig tudja fokozni a dolgokat. És az ember már önmagába véve attól boldog lehetne, hogy végre valaki azt mondja neki, hogy nálam megtalálod azt, amire vágysz. De Jézus, így mondanánk emberileg, hogy rátesz még egy lapáttal, amit már mi nem tudunk megcsinálni. amire az ember mindig képtelen, hogy még egy lapáttal rátegyen. A végén az ember föladja az egészet, és legyint egyet, és nem megy nekem, már nem tudom tovább fokozni. Már nem tudom tovább boldogítani a gyereket, már nem tudom tovább boldogítani a feleségemet, a férjemet, már mindent kiadtam magamból. És még Jézus az embernek megmondja a boldogságnak, az életnek a titkát, és amikor az ember boldog, akkor Jézus még egy lapáttal rátesz. Mert ezt a beszédet is folytatja, és azt mondja Jézus, aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Jézus tovább viszi ezt a dolgot, és azt mondja, hogy aki hisz én bennem, azaz, aki eljut hozzám, és odajön hozzám a szomjúságával, azt én be fogom tölteni. Így magyarázza János, hogy Jézus ezt a Szentlélekről mondta. A Szentlélekről, amely ki fog majd töltetni, miután Jézus megdicsőül. Igen, pünköstkor kitöltetett a Szentlélek, mert Jézus ült az Atya Isten jobbjára, az ő dicsőségébe, megdicsőült Jézus. És jött a Szentlélek, és mit olvastunk tegnap, hogy olvastuk az igébe, hogy rájuk ült a tüzes lángnyelv a tanítványokra, és megteltek Szentlélekkel. Megteltek Szentlélekkel. Elteltek Szentlélekkel. Azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai jönnek. Azt mondja ezzel Jézus, hogy aki hozzám jön és hisz én bennem, azt én megtöltöm. Azt én megelégítem oly annyira, hogy ez az elégedettség, ez a békesség túl fog csordulni belőle. Azt mondja Jézus, hogy aki hozzám jön, azt én megtöltöm az én lelkemmel, és én fogok abból jönni. Élő víznek folyamai jönnek abból. Testvérek, ez nem azt jelenti, hogy aki Jézus Krisztusra betöltekezik, az utána szépen fog beszélni. Nem az következik belőle, hogy majd hirtelenjében minden megjavul az életében, és profi életet fog élni, ennél sokkal többet jelent. Ez az ige azt jelenti, és ez az ígéret azt jelenti, hogy azt mondja Jézus, hogy akiben én lakozást veszek, aki én hozzám jön és megtelik velem, abból én fogok áradni és ömleni. Abból én fogok. Az élő víznek folyamai jönnek belőle. Abból az élet fog származni, abból az emberből. Az élet pedig Krisztus. Az élet pedig Krisztus. Kedves testvérek, ez történt a tanítványokkal. Amikor megteltek Szentlélekkel, akkor nézzék a testvérek, hogy mit csinált Péter és mit csináltak a többiek. Előállnak pünköstkor, és elkezdenek Jézusról beszélni. Az életről kezdenek beszélni. Ígét kezdenek hirdetni. És mi történik? Az emberek megtérnek. Ugye nem gondoljuk azt, testvérek, hogy a 3000 ember megtérése annak a következménye, hogy Péter, az egyszerű halász ember hirtelen nagy szónokká változott. Ugye nem gondoljuk ezt? Ugye nem gondoljuk, hogy Tamás, aki kételkedett, hirtelen akkora változáson ment keresztül, hogy na most aztán meghódította Jeruzsálem zsidóságát, az ő hallgatóit. Miről volt itt szó? Arról, hogy ezek az emberek megteltek Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus kezdett belőlük jönni. Az ige kezdett belőlük jönni. És az Isten igéje megáll, azt mondja a Szentírás, és az Isten igéje teremtő erő, amely ige által emberek élete az újonnan születés által eljutott a döntő felismerésre. Mit cselekedjünk? Mit cselekedjünk? Kérdezik Pétert, higgyetek Jézus Krisztusban. Péter a titka ennek? Nem. A titok az, hogy megtelt Jézus Krisztussal, megtelt Szentlélekkel, és az élő víznek a folyamai kezdtek belőle jönni. Ott Péter állt, az egyszerű halászember, talán dadogva, talán egy kicsit zavarban is, de mondta azt, ami az ő szívét megtöltötte. És mi lett ennek az eredménye? Az, hogy emberek megtértek. Később azt olvasjuk az Abcsel 2 végén, hogy félreértés ne maradjon, és hogy senki ne kételkedjen a pünkösdi csoda titkában, hogy az Úr pedig szaporította a gyülekezetet a megtérőkkel. Nem az, hogy a tanítványok egyre profibbak lettek a prédikálásban, egyre jobb lett a reklámkampány, és sokan betértek a gyülekezetbe, nem ezt olvassuk ott, hanem mit olvasunk ott? Az Úr szaporította a gyülekezetet a megtérőkkel. Nem úgy, hogy bejött valaki az utcára, azt mondta, hogy na, én megtérek, hanem hogy történt ez? Úgy, hogy Péter meg a többiek hirdették az igét, ami a szívükből jött, teljességükből, ömlött belőlük az élő víz, és az emberek, akik ezt hallották, odafordultak Jézus Krisztushoz, és azt mondták, hogy követni akarjuk Jézust. Megbánjuk a bűneinket, és követni akarjuk őt. Mit mond Jézus, amikor azt mondja, hogy aki én hozzám jön, megelégszik? Azt mondja, hogy aki én hozzám jön, nem csak maga elégszik meg, hanem annak belsejéből én kezdek jönni, és másokat is meg fogok elégíteni általa. Hát nem tudom, testvéreik, hogy belőlünk mi ömlik. Elgondolkoztam ezen a készülésem közben, hogy belőlünk mi ömlik. Mi szokott belőlünk kijönni? El vagyunk-e annyira telve a mi Úrunkkal, az Úr Jézus Krisztussal, hogy ömölhet-e belőlünk, vagy valami más ömlik belőlünk? Sokszor ömlenek belőlünk a panaszok, a fájdalmak. Ömlenek belőlünk a csalódások. Ezek ömlenek, mert mi is leállunk egymással beszélgetni, akkor kiderül, hogy ez foglalkoztat bennünket, ezzel van tele a szívünk. Ömlik belőlünk a reménytelenség. Sok minden, ki tudja, vagy mérlegelje, majd a maga csendjébe, hogy belőle mi szokott ömleni? Mi ömlik a családunkból? Amikor valaki lát bennünket, keresztény családot, mi ömlik belőlünk, testvérek? Mit mondanak ránk? A neveletlen gyermekeinket veszik észre. A veszekedő férjet, feleséget látják az emberek. Ez ömlik belőlünk. Mi ömlik belőlünk? Miről beszél a mi életünk, amikor azt az emberek látják? De hadd vigyük tovább, mi ömlik a közösségünkből? Mi ömlik az egyházból? Testvérek, félelmetes az a kép, amit sokszor magunk közül, körül látunk, amikor az egyházi híreket olvassa az ember, vagy hall dolgokról, hogy mi ömlik az egyházból, az élet ömlik az egyházból, én sokszor úgy érzem, hogy sokszor a halál ömlik belőlünk, a mocsok és a szenny ömlik belőlünk, a csalások, a félrelépések, a tisztátalanságok, az ügynökök, és lehetne még sorolni, hogy mi minden ömlik az egyházból. Mit lehet másként csinálni? Egy dolgot, testvérek, egy dolgot lehet másként csinálni. Oda kell menni Jézus Krisztushoz. Mert Jézus azt mondja, hogy ha valaki én belőlem töltekezik, abból fog az élet tovább ömleni. Tudják a testvérek, törvénnyel, rendelkezéssel nem sok mindent lehet rendbe rakni. A magunk életében sem, családjaink, meg az egyházunk életében sem egy valami módon lehet rendbe tenni a dolgokat, ha rákapcsolódunk Jézus Krisztusra. És az ember akkor átélheti azt a csodát, hogy megteltem Jézus Krisztussal, és ő ömlik belőlem tovább. Jézus nem azt mondja, testvérek, hogy tanuljunk meg viselkedni. Ezt mi szoktuk a gyerekeinknek mondani, én is, tanuljál meg most már viselkedni. Jézus nem ezt mondja. Azt mondja Jézus, hogy igyon belőlem, aki szomjazik. És aki belőlem merít, annak én azt ígérem, és az azt fogja átélni, hogy az ő belsejéből az élő víznek folyamai ömlenek. Mert azt majd én megtelítem. annak teleírom a szívét, a lelkét, és ez fog belőle jönni. Keressük az ünnepeinkben az életet, az igazi ünneplést, azt, amitől megelégülhetne a szívünk. Ma Jézus Krisztus fölemelkedik közöttünk, igéje, szent lelke, a sákramentumok által, és azt mondja mindannyiunknak, jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám, és merítsetek belőlem. Én majd megmutatom az én békémet, erőmet, szeretetemet nektek, majd én átformálom a szíveteket, és akkor igazán más emberekké lesztek. Majd a ti belsőtökből is élő víznek folyamai fognak ömleni. Adja Isten, hogy lehessünk olyan emberek, és lehessünk olyan közösség itt Békásmegyeren is, akik megtelünk a mi Úrunk Istenünk lelkével, és lehessünk olyan közösség, ahonnan az élő víz folyamai ömlenek. Itt van egy dombon, ami közösségünknek a temploma, ömöljön innen az élő víznek a folyama, testvérek. Nem csak rajtam múlik, hiszem és tudom, nem akarom én a felelősséget áthárítani, hogy rajtam is sok minden múlik, mert én szoktam itt a szószéken állni. De az, hogy miről beszél a mi közösségünk, az minden egyes testvéremen múlik, akik itt együtt vagyunk. Olyan jó lenne az élet folyamai, ömölhetnének innen, erre a kerületre és erre a városra. Adjon így az Úr nekünk fölismerést ezen a mai napon, hogy megérkezhessünk ő hozzá. Amen. Kedves testvéreim, a 392. dicséretünk első versét énekeljük most. 392. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, akinek mindig van mondani valód és üzenetet számunkra, és olyan jól tudod azt, hogy mire van szükségünk. Köszönjük, hogy megszólítottad azokat is azon az ünnepen, akiknek a szíve megelégületlen volt, akik szomjúhoztak, és dicsőítünk téged azért, mert hatalmad és szent lelked által ma megszólítasz bennünket is, hogy ne érezzük hiába valónak az ünnepet, és ne menjen el úgy ez az ünnep sem, hogy mi nem töltekezünk meg te veled. Köszönjük, hogy lelked és igéd által ma is a te hangodat hallhatjuk, és dicsőítünk téged azért, mert magadhoz hívsz bennünket, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy nem egy épület, nem egy közösség, nem egy gyakorlat az, ami a szívünket, lelkünket megelégítheti, hanem egyedül te vagy az, akinél megtaláljuk azt, amit keresünk. Urunk, segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy oda tudjunk eléd borulni, ami szomjúságunkkal, ami megelégületlenségünkkel. Hadd merjünk te előtted megállni, aki ingyen adod az életet, és ingyen kínálod önmagadat. Köszönjük, hogy nem csak erre buzdítasz, hanem ígérsz is nekünk. Dicsőítünk azért, hogyha az életnek folyamai ömölhetnek erről a helyről, de hadd kérjünk téged arra, hogy még inkább áradjál ki közöttünk a te lelked által, és még inkább hadd zendüljön egyen-egyenként mindannyiunk által ki a csodálatos evangélium. Hadd töltekezzünk meg úgy te veled, mindnyájan egyen-egyenként, hogy mint közösség is te rólad szólhasson a mi életünk. Köszönjük neked mindazokat, akik megtaláltak téged közöttünk. Dicsőítünk téged ezért a te hatalmadért és csodádért, amelyet megmutattál közöttünk, és kérünk mindazokért, akik keresők, hogy vezéreld őket ide közénk, taníts be őket megismernünk, és segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy veled eltelve a te szavad és a te ígéd, a te békességed, a te szereteted, hadd jöjjön belőlünk egymás felé. Köszönjük, hogy ma is oda találhatunk te hozzád, és ezt akarod erősíteni közöttünk és bennünk az úrvacsora által is. Dicsőítünk téged ezért. Légy Urunk, ami megtartunk, ünnepünknek középpontja maradjál. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket, mondja a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus. Amen. Isten tiszteletünknek most eme részét, a 396. dicséretünk első és második versének éneklésével zárjuk. A 396. dicséretünk első és második verseit énekeljük, az első vers így kezdődik: ébredj, bizonyságtévő lélek.
Bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak, s harcra készek, ha iborul le, vagy ha kél a nap. Hívások zengjen messze szerte szét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét. Ó, bárha lángot fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényénél, bár sok szolga sarlót fogva, maradna, míg nem leborul az éj. Úrunk, e robbant írt vetésre néz, a munka sok, a munkás oly kevés.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Pál apostol adja ezt elénkbe a korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetem közöttetek, ami Urunk Jézus Krisztus kereszt halálát, aki megfeszítetett és meghalt a mi bűneinkért, hogy ő érette és ő általa bűnbocsánatunk legyen, és a bűnbocsánat által örök életünk. Nem csak megfeszítették őt, hanem fel is támadt a mi megigazulásunkért, és most az Atya jobbján esedezik érettünk. Gyertek, álljunk az ő színe elé, imádkozzunk eképpen. Úr Jézus Krisztus, a te kereszt halálod nem csak arról beszél, hogy mély nagy a te szereteted és kegyelmességed irányunkban, hanem hirdeti azt is, hogy milyen nyomorult emberek vagyunk, hogy nincs bennünk semmi jó, amely által alkalmasak és képesek lehetnénk az előtted való megállásra. A te kereszt halálod azt hirdeti, hogy a mi bűneink ítéletért kiáltanak, halált és kárhozatot hoznak reánk. Köszönjük te neked, hogy miközben rádöbbentesz bennünket újra elveszett voltunkra, nyomorúságunkra, mégis azt hirdeti ez az asztal nekünk, hogy te azért jöttél el, hogy megkeressed és megtartsad az elveszetteket. Bennünk egy nyomorult embereket, dicsőítünk téged, aki érettünk és helyettünk szenvedtél ott a Golgotai kereszten. Dicsőítünk téged, aki noha nem ismertél bűnt, mégis magadra vetted a mi bűneink ítéletét, hogy mi szabadok lehessünk, hogy nekünk életünk lehessen. Könyörüljél meg rajtunk, hogy életünkben megszülethessen a te kereszt halálodnak és áldozatod titkának fölismerése, hogy meglássuk végre magunkat olyannak, amilyenek valójában a te színed előtt vagyunk. És könyörülj meg rajtunk, hogy mégis annak ellenére, amilyenek vagyunk, hittel és bizalommal hadd jöjjünk és hadd fussunk te hozzád, aki most is hívod mindazokat, akik szomjúhoznak. Mert nálad van az élet, mert te vagy az, aki megtudsz és meg akarsz bennünket elégíteni. Könyörülj rajtunk, és fordulj hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk a mi Urunk Istenünk előtt, hogy méltatlanok vagyunk az ő szeretetére, kegyelmére, bűneink miatt, mégis hittel jövünk ő hozzá. Gyertek, valljuk meg ezt a mi hitünket, elmondván minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok lelkiismeretetek szerint, igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e testvéreim, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt halált, büntetést, kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, az ő szent fia érdeméért, minden benne bízónak, mindenkinek, aki tőle kéri és hittel elfogadja. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, járuljunk ide az úrasztalához alázatos szívvel és a gyülekezetben megszokott rendünk szerint. Az úrvacsora osztás alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni. A 459. dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát azon a bizonyos utolsó vacsorán, amelyen együtt volt az ő tanítványaival. Így éltek vele az apostolok, az első keresztjének, hitvalló őseink, a reformátorok, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, háladással csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki hitünk és meggyőződésünk erősítésére elrendelted a te vacsorádat, hogy megemlékezzünk e vacsora keretében te rólad, és veled megtöltekezve új erővel, megerősödött bizalommal szánhassuk neked oda a mi életünket. kérünk, cselekedj velünk továbbra is irgalmasan, hogy kegyelmedet, amellyel meglátogattál bennünket, hiába valóvá ne tegyük engedetlen, kicsiny hitű és hitetlen életünkkel, hanem ahogyan ígértük és fogadtuk is, taníts bennünket arra az igyekezetre, amellyel a te dicsőségedet tudjuk megélni. Taníts és nevelj bennünket az engedelmességre, amelyben megláthatja mindenki azt, hogy szeretünk téged, hogy imádunk téged. Légy és maradj így egyen-egyenként mindannyiunkkal, őrizz és tarts meg bennünket ez ünnepen, hogy oda találhassunk és ott maradhassunk te hozzád, Isten állad. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és Isten tiszteletünket a 396. dicséretünk harmadik versének éneklésével zárjuk. A 396. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Küld útra hírnöki csapatját, és adj erőt onnan felül nekik.